Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a napsütéses téli vasárnap reggelen Isten igéjével. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat, és végül majd újjáteremt mindeneket. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, úgy, amint a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verséből olvasom. Helyünket elfoglalva hallgassuk az igét. A mennyei Jelenések könyve 21. részének első 8 versében így szól hozzánk Isten üzenete. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újját teremtek mindent. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, válaszoljunk imádsággal az ige szavára. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy már is a te igéd szólít meg bennünket. Örökkévaló igét adtál nekünk, és szinte az utolsó lapján járunk a Bibliának, de a te igaz, tiszta beszédet szól, és nekünk nagyon nagy szükségünk van rá. Hiszen a te igéd nélkül egyensúlytalan az életünk. Vagy úgy belefelejtkezünk ennek a világnak a dolgaiba, hogy se látunk, se hallunk. Vagy úgy elhúzódunk tőle, olyan furcsa kegyességben, nem találjuk igazán az életet, csak ha a te igédet adod, amelyik élet és lélek. És ezzel az áldott mennyei üzemanyaggal egyszer csak, ha nem is tökéletesen, de járni tudunk az életben. De még életben és halálban is. Csodálatos az igéd, amellyel engem is megörvendeztettél. Add, hogy tovább tudjam adni a testvéreknek. Így imádkozunk most a gyászoló családokért. Áld meg őket. Talán még nem voltak a templomunkban, vagy Isten tiszteleten. Hadd éljék át, hogy jó nekünk itt lenni, és jó nekünk a te közelséged ereje, békessége, valósága. imádkozunk hozzád hálaadással, olyan sok mindent tettél csak a legutóbbi időben is velünk, itt a gyülekezetben is, de csak az egyéni életünkben is. Köszönjük a találkozásokat, köszönjük megőrzött szeretteinket, és köszönjük neked a jó terveidet. És ha megnyitod a szemünket, egyszer csak engedsz látni belőle rövidebb, hosszabb szakaszt, áldj meg bennünket most is, a te szemnyitogató, áldott szent lelkeddel. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke segítségét kérve hirdetem, ugyanint írva található a mennyei jelenések könyve 21. részének első és 5. verseiben. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, üdvtörténeti sorozatunkban legutóbb Jézus visszajöveteléről szóltam. A héten megkérdezte valaki kedvesen, hogy Jézus visszajöveteléről nem a sorozat végén kellene szólni majd. És azt mondtam, hogy jó kérdés, hiszen az üdvtörténetnek a beteljesedése Jézus visszajövetelekor érkezik el majd. De már Jézus mennybe menetelekor elhangzott, ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. És már Jézus tanításában is komoly helyet foglalt el az utolsó idők, és Isten országa beteljesedése kérdése. Ítéletről, üdvösségről, kárhozatról, mennyről és pokorról, testben való feltámadásról határozott tanítást hallunk tőle. Majd Pál leveleiben is gazdagon olvassuk Isten kijelentését ezekről a kérdésekről. Egészen a jelenések könyvéig, ahol ha képes beszédben is, de egyértelmű üzenetként szól az ige a végső beteljesedésről. Azért kell menet közben már hallanunk ezekről, mert ezek az események nagyban meghatározzák ma is az életünket. Ha senki másnak nem jelentene újat a most hangzó tanítás, megvallom, én már jól jártam. Nagyon meggazdagította a látásomat, boldog új felismerésekkel töltötte meg a szívemet a mennyről szóló üzenet tanulmányozása. Bizonyára sokszor olvastam már, de valahogy nem foglalkoztatta elég mélyen a szívemet ez az ige. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. A számomra elég volt Jézus világos ígérete. Aki hisz én bennem, örök élete van, átment a halálból az életre. Vagy a másik ige, az én atyám házába sok lakóhely van, elmegyek és helyet készítek nektek, eljövök és magamhoz veszlek titeket, mondja Jézus az övéinek. Mivel Isten titkaira nézve ezt olvassuk, amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve soha meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, nem sokat töprengtem rajta, boldog bizonyossággal elfogadta. Kedves igém a Kolossei levélből, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Igaz, hogy itt még nem a biológiai meghalásról van szó, hanem amikor valaki Jézust szívébe, életébe fogadja, és a régi természetét halálba adja, legalábbis elvileg ezt a döntést meghozza. Számomra ez a kifejezés, hogy a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, különösen, ahogy a görög szó, a kriptó, az elrejteni, kripta, nem is kripta vonatkozásban, hanem rejtekhely vonatkozásban jelentett nekem sokat, hogy Krisztusban elrejtett az én megváltott életem, olyan rejtekem van, amelyen a halál sem fog. Ahogy Pál kimondja, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következendők, semmi el nem szakaszthat minket az Isten szeretetéről, amelyik van a Jézus Krisztusban. Tehát Jézusért örök életet nyertem, elképzelhetetlen, ötletgazdag, csodálatos üdvösség vár. És amikor hozzám jött egy kisebb gyermek, aki megkérdezte, hogy Tamás bácsi, igaz az, hogy a mennyben mindig énekelni fogunk? Akkor láttam, hogy itt most nagyon vigyázni kell. Értettem, hogy aggódik a fiú, hogy tényleg olyan jó lesz ott. Nem lesz az unalmas egy kicsit? Azt feleltem, amit a legjobban szeretsz, tenni, játszani, bármit. Szorozd meg százzal, és akkor én még nem mondtam semmit. Olyan boldogság lesz odaát. No, akkor elszaladt örömmel, egyelőre megoldódott a számára a menny dilemmája. Azt is sokszor elmondtam testvéreknek is, hogy ha nem élnék itt a földi életben, ezt sem tudnám elképzelni. Ahogyan telerakta Isten fantáziával az életet, ötletekkel, fölépítette a világ mindenséget, benne csak egy ember életét is, és így szoktam mondani, ez csak egy cseppje az Isten szeretetének, mert nem bírná el többet az idegrendszerünk. De milyen lesz az, amikor Isten lesz minden mindenekben? No, mielőtt arról szólnék, hogy ehhez képest mi az az új felismerés, amely bontakozik a szívemben, hallgassuk meg Stanley Jones, a 20. század egyik legnagyobb keresztény gondolkodója, India nagy misszionáriusának a vallomását, hogy miért is hiszi az örök életet. Persze hiszi ő, mert Isten kijelentését hiszi, és tapasztalja is ennek a valóságát. De azok számára is megfogalmazza tételeit, akik még nem hisznek, de már gondolkodnak az élet értelmén. Két pontban hadd olvassam. Először is hiszem az örök életet, mert hiszek a világ mindenség rendjében és észszerűségében. Hogy a világ mindenség észszerű, és abban hallatlan rend van, ezt nem csak a Bibliából tanultam meg, hanem a legmodernebb tudományokból is. Ahol pedig rend van és észszerűség, az erkölcsös is. Én hiszek az erkölcsi világ rendben. Erre tanít a történelem minden mozzanata, ahogy figyelem rövid életemben. Márpedig rendetlen, észszerűtlen és erkölcstelen volna a világ mindenség, ha az emberi életet pontosan a csúcsán, legmagasabb pontján semmisítené meg. Milyen rend, milyen észszerűség, milyen erkölcsiség az, amelyik önmagán belül kialakít egy jellemet, kicsiszol, kitisztít, kiformáz egy magasrendű értelmet, egy kis világot, a mikrokozmoszt a nagy világon, a makrokozmoszon belül, és amikor kész, egyszerűen megsemmisíti, eltörli, mint a soha sem lett volna. Ha nem hinnék az örök életben, meg kellene tagadnom a világmindenség rendjét és észszerűségét is. Másodszor, hiszem az örök életet, mert ha nincs örök értelme az életnek, akkor nincs időleges értelme sem. Mert ha valami igaz és értelmes, az vagy mindig igaz és értelmes, túl téren és időn, vagy sohasem igaz, és mindig értelmetlen. Ha nincs örök értelme az életnek, akkor csak egy igazság van a földön, az öngyilkosoké. No, ennyit az ő vallomásából, sokkal gazdagabban írő erről, meg magáról az örök életről látott igei üzenetekről, de legyen elég ez most nekünk. Mi az az új számomra, ami olyan örömet adott, majdnem így mondom, hogy olyan izgalommal tölti el a szívemet? Megpróbálom elmondani. Eddig a földi életet és a mennyei életet hatalmas vonal választotta el számomra, amelyben valami végleg befejeződött, és valami más, egészen más kezdődött el. Ez igaz annyiban, hogy amikor új égről és új földről van szó, olyan görög szó szerepel a Bibliánkban, amely a vadonat újat jelenti, azt, ami még sohasem volt azelőtt. Mert az új szövetségnek két szava van az újra. Az egyik, amikor valamiből egy új ruha, mert a régi már elvásott. A lényege ugyanaz, de egy újabb darab. A másik, amiről akkor olvasunk, itt például, hogy új eget és új földet láttam, amikor vadonatújról van szó. És itt már is egy pillanatra figyeljünk, ahogy Jézus feltámasztott többeket is, az a régi értelem, új életet kaptak, újra kaptak életet, de a régi szerint. És ugye érzékeljük, hogy milyen más, amikor föltámasztotta Isten Jézust, az új teremtés első zsengéjét, egy egészen más valóság teremtődött, hiszen Jézus megdicsőült testtel jött ki a sírból, és ugyanez a szó hangzik, amikor a trónon ülő azt mondja, hogy ime, újjá teremtek mindent. Itt jön az az új felismerés, amely gyönyörűséggel tölti el a szívemet. Hát itt kontinuitásról, itt folytatásról van szó az itteni és az örökkévaló között. Megtelik kézzel fogható tartalommal a menny, amikor kiderül, hogy nem megsemmisül az ég és a föld, amikor az elemek ropogva megégnek, csak elpusztul. És Isten újjá teremti az eget és a földet. Mindent újjá teremt. De hiszen ez már megkezdődött, amikor Jézus feltámadt. Ő már, amint az imént mondtam, ebben az örökkévaló újjá teremtett testben jelent meg. Nem tudjuk pontosan, milyen ez a test, hiszen Jézus átment a zárt ajtón, megjelent a tanítványai között, a Genezareti tó partján evett velük együtt, ebben a megdicsőült új testben, az Emmausba menőköz csatlakozott velük, ment az úton, mégsem ismerték meg, aztán megtörte a kenyeret, megismerik, és eltűnik közülük, de összeköttetés. Folytonosság van a földi test és a mennyei test között. Pál, amikor a feltámadásról írja a hatalmas fejezetet, 1 Korintus 15, akkor a búzamag példáját hozza. Azt mondja, ember, elveted a magot, de nem azt a testet veted el, amely majd kikel belőle. Előbb a mag megrothad, előbb elpusztul a földben, de nem megsemmisül, hanem egy új valóság, ahogy szárba szökken, és gyarló hasonlat, mert töredékes az emberi értelem, nem tud az örökkévalóba látni, de mégis arról a folytonosságról beszél. És vannak földi testek, azt mondja, és vannak mennyei testek. Van érzéki test, és van pneumatikus test, lelki test. De ezt nem úgy érti, hogy van a test, és van a lélek, és száldos a lélek valahol, és nincs tovább testi valóság. Mikor azt mondjuk, hiszem testünk feltámadását, így lehetne még pontosabban, hogy hiszem a testben való feltámadásunkat, de nem ebben az állapotában, hanem abban az állapotában. Ahogyan hordtuk a földi ábrázatját, hordani fogjuk a mennyei ábrázatját is. Olvassuk az apostolnál. A 2 Korintus 5-ben így vall erről. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a lelket. Tehát a teremtett világra Isten teremtés hajnalán kimondta, hogy jó. Sorba, amit teremtett, azt mondta, hogy jó. Csak ahogy mi használjuk. Annak nyomán romlott meg odáig, hogy a Róma 8-ban már azt olvassuk, és nem fogok túl sok idézetet olvasni, testvéreim, de nagyon fontos mondani valók ezek, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alá vetette, mégpedig a bukott ember bukása következtében, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsősége szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. Sóhajtozik, vajúdik a teremtett világ, mikor látjuk a halak tömkelegét döglötten úszni a tengerbe, mert az olaj megölte őket. Mikor megbontjuk az eget, és egyszerűen a sugárzás teszi nehézzé, vagy pusztulóvá az életet, és folytathatjuk tovább a levegőszennyezéstől a többi dolgon át, amit művelünk, és vajúdik a teremtett világ, és várja az Isten fiainak megjelenését. Ez az ige félreértett ige, mert általában úgy szoktuk mondani, hogy ez a világ a maga nehézségeibe várja, hogy mi Isten gyermekei közé menjünk. Hát a világ nem nagyon várja ezt, bár jól jár vele, hanem a világ azt várja, hogy az Isten fiai egykor a visszaérkező Krisztussal a beteljesedés ideje elérkezzék. A vajudásában figyeljük meg az összefüggést, ha előtte is olvasunk Róma 8-ból, meg utána is erről van szó, hogy várja, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nem pusztítja tovább az ember. Amikor nem kell rókafogta tyúkaként vergődni a saját levében. Várja a teremtett világ is az újjáteremtetését. Mert egyszer Isten újjáteremt mindent. De hiszen ez az újjáteremtés elkezdődött, amint említettem, Jézus feltámasztásával, és így olvassuk az igét, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Már itt felragyog az új teremtés, egy-egy mozzanat a testvéreim. Hát a menny öröme, amikor betölti az ember szívét. Hát amikor új életet nyersz, testvére, ismered, micsoda kincs, és úgy szeretné az ember konzerválni. Az lenne jó, ebben a békességben, ebben a nyugalomban, ebben a bizonyosságban, ebben a bátorságban, ebben a szabadságban élni. Milyen hatalmas dolog, mikor bűntől, bajtól, szabad a szíved, a baj van, meg a bűn van, csak te vagy benne szabad. Ez föl-föl villan. Talán túl keveset mondok ezzel, de egy-egy olyan esemény, amikor átéled, hogy most nem az önzésem tarolt le mindent, most nem a magam görcsös indulata érvényesült, már itt elkezdődik, vagy belefelejtkezel, még talán ezt is mondhatom, egy gyönyörű természeti tüneményben rácsodálkozol Istennek a végtelen hatalmára, valami fölvillan már itt a mennyből. Krisztusban még itt vagyunk, az ő megváltottjai is, nagyon is ebbe a testbe zárva, de már munkálkodik az új. És ezzel a folytatással kapcsolatban szeretnék visszautalni arra az igére, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve soha meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Itt is, hogyha megnézzük ennek az igének az összefüggéseit az első korintusi levél második részében, akkor azt látjuk, hogy ott arról beszél Pál, hogy érzéki ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait. A bolondságok neki. Úgy, ahogy találkozol is emberekkel, akinek próbálnád elmondani a szíved örömét, és néz rád, esetleg pislant, vagy tovább megy, vagy mosolyog egyet, hogy miről beszélsz, de a lelki ember, az Isten szent lelke által újjáteremtett ember, azt mondja, a pneumatikus ember, az megfoghatja ezeket, amiket Isten teremtett, amiket szem nem látott, fül nem hallott. Tehát itt is ez az ige nem csak az eljövendőre vonatkozik, hanem arra, hogy az Isten lelke által újjáteremtett ember kap egy más belátást, rálátást a valóságra. az már itt valamit ebből megragadhat. Annak elkezdődik az életében az újjáteremtés munkája. Pál ezért is így ír a Filippi levélben, azért még ezt az igét is elolvasom, harmadik rész végén, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, írja Pál itt a földön. Ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Értjük már, miért olyan hangsúlyosak az igék. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Istennek fia, az élet sincs meg abban. Aki hisz én bennem, mondta Jézus, átment a halálból az életre. Krisztuson kívül nincs új teremtés, nincs örök élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet, csupa nagybetűvel. Mi örvendeztetett meg annyira, hogy nem olyan elvont távolság van, valami messzi, hidegebb, nem így mondom, örök éneklésben, én sem vagyok akkora vezér ebben a, ezen a területen. Töltjük mi az örökké valóságot, hanem az új ég és az új föld valóságában sokkal plasztikusabb így élettel telibb a számomra. Bár fogalmunk sincs arról a dimenzióról, hogy milyen lesz. De azért, amikor azt olvassuk az Ószövetségben, Ézsaiásnál, hogy az oroszlán és a bárány együtt legelnek, és hogy a gyermek a vipera lyukánál játszik, és az ember szívét megfogja. Képek ezek. De miről beszél? Hogy is beszél Isten? És nagyon nagy ajándék az az elképzelhetetlen valóság, hogy nem lesz halál. Sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem hazugság, sem bűn, sem félelem. Amikor Isten letöröl a szemükről minden könnyet, szemünkről, és ez arra indít, hogy sokkal jobban becsüljem meg itt az életet. Nem lesajnál, ez ugye már egy mulandó, pusztuló világ. Sokkal jobban egy találkozást, Istennek egy ajándékát, azt, amit adott, amiben részesít bennünket, sokkal szentebbül, sokkal odafigyelőbben. Sokkal valóságosabban éljen meg, mert ehhez ő neki nagyon nagy köze van. Ő teremtett, azt mi tönkretettük, de újjáteremt. Hogy hogyan, ez valóban az ő titka, de nagy ajándékot adott nekem, hogy így kitágította a látást, ennyire valóságossá tette a mennyet. És még csak annyit, hogyan látom, ha meghal valaki, és még hol van az új teremtés ideje, Jézus visszajövetele. Ugye az ige alapján mind a kettőről hallunk, azt mondja, kívánnék Krisztussal lenni, mert mindennél jobb, minél hamarabb. Feltámasztom majd az utolsó napon. Figyeljük meg, mind a kettő végig vonul az igében. Számomra egyszer egy teológiai professzor írása ablakot nyitott erre, legalábbis nekem elég volt. Nyilván minden példa sántít, de azt mondta, nézzétek, van egy hatalmas hegy. A hegy lábánál körbe vonul egy nagy katonai sereg. Aki ott lent van, az csak azokat a katonákat látja, amelyek a szemhatárába esnek. De ha végig akar menni, hosszú út vezet, hogy az egész sort lássa. De ha fönt van a hegy tetőn, lenéz egy pillantással az elejét, a végét belátja. Amikor én innen kimegyek, az örökkévalóba megyek. Ott nincs idő. Itt még zajlik az idő. Szépen ballakhatunk, a sereg még megy. Nem tudom, hogy van ez, de számomra elég. Krisztusban kilépni az örökké valóságba, ő pedig elvégzi a beteljesítést. Ez mind ő rá tartozik. Sem halál, sem élet, amint idéztem Pált, el nem szakíthat bennünket az Isten szerelmétől, amelyik van a Jézus Krisztusban. Ezért olyan döntő, hogy valaki az új teremtés részese legyen Jézus Krisztus által. Hadd fejezzem be egy kis történettel, olyan kedves volt a számomra, a múltkor is idézett Max Lucado 3.16 a Remény számai című könyvből. John Todd még csak kisfiú volt, amikor szülei meghaltak, árván hagyva őt és testvéreit. Amint az 1800-as évek elején szokásban volt, rokonok vették magukhoz az árvákat. Az egyik nagynéni felajánlotta, hogy otthont ad a kis Johnnak, ezért elküldte érte a szolgáját, akit Cézárnak hívtak. A fiúcska felkapaszkodott a ló hátára, apró karjaival átölelte a férfit, és elindultak az új otthon felé. Kérdései elárulták a félelmeit. Ott lesz a néni? Ó, igen, biztosította őt Cézár. Ott lesz, és várni fog rád. Jó lesz nála laknom? Jó kezekbe kerülsz, fia. Szeretni fog engem? Meghiszem, azt jószívű asszony felelte türelmesen és kedvesen a szolga. Gondolod, hogy elmegy aludni, mire odaérünk? Dehogy fennmarad és várni fog téged. Ha kiérünk ebből az erdőből, meglátod a gyertyafényt az ablakában. Így is történt, ahogy a ház közelébe értek, John észrevette a gyertyafényt az ablakban, és nagynénje ott állt az ajtóban. Félszegen elindult a verandához, ahol a néni lehajolt, megpuszilta és így szólt. Isten hozott idehaza. John Todd a nagynénye szárnyai alatt nőtt fel, aki édesanyjaként viseltetett iránta. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, Isten hívásának engedelmeskedve lelkipásztor lett. Évek múlva a szerepek felcserélődtek. A nagynéni megüzente, hogy egészsége egyre romlik, és tulajdonképpen halálán van, mire John a következő levelet küldte neki. Kedves nagynéném, évekkel ezelőtt elhagytam egy haláltól sújtott házat, és fogalmam sem volt, hova megyek, törődik-e majd velem valaki, vagy befellegzett nekem. Hosszú volt az út, de a szolga bátorított. Végül megérkeztem karjait közé az új otthonomba. Vártak rám, és biztonságban éreztem magam. Mindezt neked köszönhetem. Most neked kell menned. Azért írok, hogy elmondjam. Valaki fenn van, és vár rád. A szobád kész, a fények világítanak, az ajtó nyitva, számítanak rád. Rád is várnak. Jézus helyet készít neked, a tökéletessé tett emberek tökéletes helyét, melyre a mi tökéletes Urunk vigyáz. Ha majd elérkezik az ideje, eljön érted, és hazavisz magához.
Dicsőség neked, mennyei atyánk, örökké való szeretetedért. Semmi porszem emberként megrendül a szívünk, hogy engedsz belelátni a te hatalmas munkádba. Dicsőítünk a teremtett világ sok szépségéért, gazdagságáért, még így is, hogy mindenütt összekormozzuk, mindenütt rajta van a bukott ember keze nyoma, még így is fölragyog a te dicsőséged, annyi szépségében, ajándékában, értékében, amelyet adsz nekünk itt ezen a földön. De köszönjük neked, hogy a te igéd világosan beszél arról, hogy egyszer te újját teremted ezt a világot. Csak tapogatózunk igéd nyomán. Köszönjük, hogy tágítod a szívünket, és az örök életről bizonyosságot adsz a tieidnek. Úgy, ahogy vallottuk, hogy szent lélek, szent lelke által az örök élet felől engem is biztosít. De elképzelhetetlen az a valóság, amelyet te elkészítesz a téged szeretőknek. Áldj meg bennünket, hogy igéden tájékozódva egyre gazdagabb legyen a szívünk, a jövőre nézve is, egyre bizonyosabb, egyre szabadabb. És úgy, ahogy Pál apostol, ki mennyei állampolgár volt, tudjunk mi is teljes szívvel élni itt a földön, azokban a közösségekben, amelyekbe állítottál, és megélni a küldetésünket, hogy itt a földön is minél több helyen fölragyogjon egy kis menny. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek Isten igéjével az áldást. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Így szól az Úr. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet, és készülve az úrvacsora vételre a 367. dicséret 3. és 4. verseit énekeljük.